Kedves testvérek, 25. Zsoltárunknak keressük ki énekes könyvünkből. A 25. Zsoltárunknak a legelső versét énekeljük fennállva. 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Szívemet hozzád emelem és benned bízom, Uram. Mi együttlétünknek és Isten tiszteletünknek további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnapon az élő Istennek igéjét, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 20. fejezetéből, az apostolok cselekedetei könyvének 20. fejezetéből olvasom a 18-as verstől a 21-es versig, valamint a 26-ostól a 32-es versig terjedő ige szakaszokat. Tehát apostolok cselekedetei, annak a 20. fejezete 18-tól 21-ig, valamint 26-ostól a 32-es versig terjedő igerészt olvasom. Pál apostol Milétoszban elbúcsúzik az efézusi vénektől, az ő búcsúzó szavaiból olvasok részleteket. Mikor azok megérkeztek hozzá, így beszélt hozzájuk. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományában léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal könnyek között, megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek nyilvánosan és házanként. Bizonságot tettem zsidóknak is, meg görögöknek is, az Istenhez való megtérésről, és ami Urunkban, Jézusban való hitről. Ezért bizonságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat. Sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik visszás dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig, éjjel és nappal, szüntelenül könnyek között intettelek mindnyájatokat. Most pedig az Úrnak és kegyelme igéjének ajánlak titeket, aki felépíthet benneteket, és örökséget adhat nektek a szentek között. Az Úr Jézus áldja meg az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a Biblia szavain keresztül te magad szólsz mi hozzánk. Olyan felfoghatatlan csoda ez, hogy a Biblia egészen más könyv, különbözik minden könyvtől a világon, mert a te szavad életet adó szóhez. Ha valaki odafigyel rá és szívébe zárja, egészen megváltozik az élete. Békességet kap, veled kerül kapcsolatba, közösségbe, és átrendeződik a lelkében minden. Meggyógyulnak a sebek, a törések, a kegyelem megtisztítja minden bűntől az illetőt. Ilyen drága hatalma van a te szavadnak. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a viharos időben is ide hívogat bennünket a harang, hogy a te igédet halljuk, hogy találkozzunk a te szavaddal, és életet adó szavad bennünket gyógyítson, tanácsoljon, vezessen, formálja a mi szívünket, és kegyelmezzen meg nekünk minden gonoszságunkban, álnokságunkban. Köszönjük, Urunk, hogy nagyon szeretsz bennünket, hogy a te szavaddal ma is mellénk lépsz, és megérinted a mi szívünket. Patizzuk rád, Urunk, a gyülekezetnek szenvedőit, betegekért imádkozunk, kórházban levő testvérekért, özvegyekért és árvákért, gyászolókért, szomorkodókért. Könyörülj ő rajtuk, légy a mélységben levőkkel, gyógyíts meg a betegeket, hozz vissza közösségünkbe azokat, akik valamilyen nyomorúság miatt beteg ágyon vannak. De neked adunk hálát, hogy felhangzik a mi gyülekezetünkbe ismét a vőlegény és a mennyasszony szava örvendezése. A mennyasszonyokat, a vőlegényeket te áld meg a gyülekezetben. Te könyörülj, hogy mindnyájunk szíve te rád figyeljen. Hadd legyél te életünk zsinór mértéke, drága pásztora, aki azon az úton vezetsz, amelyen járnunk kell. Légy közöttünk, szólíts meg, áld meg minket. Amen. Énekszóval készüljünk, testvérek, az ige hirdetéséhez, mégpedig a 370-es dicséretnek a legelső versét énekeljük. 370-es dicséret legelső versét énekeljük. Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Thank you. bizonságtételem alapígéje írva található Pál apostolnak a Róma beli gyülekezethez írott levelében. A római levélből egyetlen egy ige verset olvasok, mégpedig a 14. fejezet 17. versét. Tehát római levél 14. fejezetéből a 17. verset olvasom. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Még egyszer olvasom az igét. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem az igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, múlt héten Rebeka lányom, aki 5-es, irodalom órán is és történelem órán is tanulta a kereszténységet. Hozza oda a könyveit, hogy nézd meg, apa, miket írnak a könyvben. Hát elolvastam gondosan, tüzetesen minden egyes mondatot. Végtelenül meg voltam botránkozva, le voltam döbbenve, hogy az általános iskolák könyvírói, tanárai, többségében tisztelt persze a kivételnek, fogalmuk sincs arról, hogy micsoda a kereszténység. Fogalmuk sincs arról, hogy mi a kereszténység. Idéztek 2-3 mondatot a hegyi beszédből, lehoznak egy példázatot Jézus szavaiból, és a summa, amin teljesen megbotránkoztam, azt mondják, a kereszténység lényege az alázat és a szeretet. Pont. Kész. Egy szó nem esett Jézus Krisztusról, a Jézus Krisztusban való hitről, ennek a hitnek a tartalmáról, és egy szó nem esett a legfontosabbról, a Jézus Krisztussal való élő közösségről. Ez a definíció annyira téves, még hogyha a kereszténység tanításában benne is van a szeretet és az alázat, hogy egyenlőségjelet tennénk a kereszténység és a szeretet alázat között. Erről beszél, kérem szépen, Konfúcius is, Buddha is. Mint hogyha én azt állítanám, itt vannak orvosok is a gyülekezetben, mint azt állítanám, hogy az orvostudomány egyenlő, egy pohár meleg tea, meg egy pár gumikesztyű. Meg mint hogyha a gasztronómiáról, a főzés tudományáról valaki azt állítaná, hogy a főzés tudománya nem más, mint egy konyharuha, meg a CBA-ból hozott élelmiszerblokk. Messze meg se közelítenénk az igazságot. Úgyhogy felfortyant az én igazság érzetem a lelkemben, és úgy elindult sok-sok gondolat bennem. A mai címünk az, hogy félrevezetések tengerében. Tudjátok, nem kétséges, hogy kiáll amögött, hogy a világban dezinformáció keringenek a kereszténységről. A Biblia beszél a sátáról, aki egy bukott angyal fejedelem, aki Isten ellen áskálódik, aki az embert is mindig Istennel szembe akarja állítani, ezt meg is teszi, a bűneset óta elég nagy hatékonysággal sajnos. A sátán az, aki dezinformál, és nem csak azt akarja, hogy te neked hamis képed legyen a hitről, a kereszténységről, hanem hogy hamis legyen a gyakorlaton is. Tudjátok, hogyha valamiről hamis képünk van, akkor hamis lesz a gyakorlatunk is. Hát ez a sátánnak a nagy trükkje. Pál apostol elbúcsúzik az efézusi vénektől, olvastuk itt az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben. Kivonatoltam egy nagyon hosszú fejezet, megható fejezet, hogy meg tudja az ember könnyezni, hogyha végigolvassa azt a jelenetet, a kimondott szavakat. Tudja Pál, hogy felmegy Jeruzsálembe, ott bebörtönzik, és meg is fogják majd ölni, és elbúcsúzik az efézusi vénektől, hogy engemet többet nem láttok. És elmondja, ő tényleg elmondja, hogy mi a kereszténység lényege, sajnos a tankönyv írók nem vették kezükbe a Bibliát, és meg se kérdeztek egy illetékest sem, mint például Pál apostol, hogy akkor ő a legilletékesebb esetleg mit mond a kereszténységről. Hát mit hirdetett Pál apostol? Azt mondja, hogy én nem vonakodtam, hogy mindazt hirdessem nektek, ami fontos és hasznos, és beszéltem nektek a Jézus Krisztusba való megtérésről, az Istenbe vetett hitről. Ugye egészen más szavak, mint amit olvasunk egy-egy világi könyvben, hogy minek apostrofálják a kereszténységet. Azt mondja Pál apostol, hogy hirdettem, ami hasznos nektek, az Istenhez való megtérést, a Jézus Krisztusban való hitet. És utána megy ám tovább Pál apostol, és ezt elmondja, hogy veszélyes tévtanítások lesznek majd. Isten népét farkasok fogják tépázni. És nézzétek meg, hogy az egyház ellen mennyi minden uralkodó, ateista rendszer mindent megtett, az összes istentelen diktátor kezdve Napóleontól kommunizmusig letűnt. Keresztény egyház, igaz, hogy kicsit szétszakadva, kicsit betegen, de mégis él. Egyszer valaki azt mondta, egy nagyon jó hasonlat, hogy az egyház olyan üllő, amelyen már nagyon sok kalapács elkopott. Ez egy olyan üllő az egyház. Millióan fogják még majd megpróbálni az egyházat szétverni, de a kalapács kopik el rajta, nem az üllő. Pál apostol az igazi kereszténységet hirdette, a Jézus Krisztusban való hitet, az Istenhez való megtérést, a vele való szövetséget, egy felépülő élő kapcsolatot. Itt nem egy papírforma kereszténység van, nem egy rövid definíció, amit így bedobnak a gyerekeknek és dezinformálják őket. Itt az élő hitről van szó. Hát elindított bennem sok-sok gondolatot kislányomnak a könyve, úgyhogy három pontunk lesz, hogy mivé lesz a sátán ideológiái által, amikor a beszivárok közénk a hamis kép, mivé lesz a kereszténység hamis gyakorlata. Három pontunk lesz, és mind a három pontot igyekeztem, hogy jól meg is tudjuk jegyezni, a világban bizonyos ideológiai áramlatok, vagy pedig a történelemben fellelhető, kicsit defektes, kicsit hamis gondolkodásokhoz csatolom, és én kreálom azokat a fogalmakat, amiket fogok mondani, remélem, hogy érteni fogjuk. Meg lehet mosolyogni a kreált fogalmakat, de azt hiszem, hogy így hazavihető és érthető. Az első pont, tetszenek emlékezni, hogy a 70-es években volt, Amerikából indult a sportban a fitness irányzat. Fitnessnek az volt az ideológia, hogy légy fit, légy sportos, erős, ügyes, mindent ki kell bírnod, mert meg tudod csinálni, formáljál erős izmos testet, erős tüdőt, életerős szívet, és ilyen emberek voltak a hírvivői, mint Jane Fonda, színész, és hát meg is indult egy irányzat, Amerikában végtelenül mindenki elkezdett sportolni, megnyíltak a fitness centerek, légy fit, légy erős, aztán hát annyira túlzásba vitték, hogy sorra vitték be Jane Fondát is ugye a kórházba egy-két sportolás után, mert majdnem meghalt. Hát ez az irányzat, amihez én kötném, hogy van egy ilyen picit a sátán által eldeformált keresztény irányzat, és én ezt fitness kereszténységnek neveztem el. Ez arról szól, hogy hát legyél fit, kemény lelkileg, neked mindent ki kell bírnod, bír ki bármit, amiért, de ez a kereszténység többnyire egy nagyon szeretetlen és egy nagyon törvényeskedő kereszténység. Találkoztam én is sok olyan hívővel, akik annyira fittek voltak bibliai ismeretben, hogy csodálatosan kérdeztem bármit tőlük, vagy beszélgettünk, nagyon jól ismerik a Bibliát, és ez dicséretes. De avval a szeretetlen, avval a másik iránt eléggé kritizáló, elutasító, a másikat be nem fogadó lelkiséggel, hogy aki aztán nem tartotta lelkiekben, mint ők, az le van írva. És ezt éreztetik is. Ezt éreztetik is. Azt nem, vagy aki máshogy gondolkodik valamilyen egészen apró bibliai dologban, mint ők, meg nem állhat előttük. Hát ez a fajta fitness kereszténység, ez a sátáni ideológia által egy ilyen deformált, egy ilyen mutáns kereszténység, nem erről tanított Pál apostol, sem az Úr Jézus Krisztus. Ahol a szeretetlenség van, egy törvényeskedő lélek van, ahol egy kemény kereszténység van, ami igazából ez a saját erejére támaszkodik, hogy én már erős vagyok és mindent kibírok, ez nem az Isten erejére támaszkodik, ez nem a kegyelemből él, hanem ez saját maga akar mindent megoldani, mert én erős vagyok és én tudom és így tovább. Hát a fitness kereszténység tév út, egy hamis út. Aki ilyen fitness keresztényeket ismer, az olyan megalázva érzi mindig magát, hogy jaj, valamit nem tudta, amit ők igen, hú, nagy baj lesz, le is írtak. És beszéltem már ilyen emberekkel, olyan lekezelően beszélnek a másikkal. Olyan végtelenül lekezelően, mint hogyha a másik valami hitvány valaki lenne. Hol vagyunk mi a tökéletességtől, hogy mindent mindegyikünk tudna? Ez nem Istentől van, aki ilyen kereszténységet él meg. A második pontunk, maradunk még mindig a sport ideológiáknál, a fitness ideológia után a sportban következett a wellness. Ezeket ismerjük, ezeket a szavakat. A wellnessnek az az ideológiája, hogy érezd jól magad. Megnyíltak világszerte, ez még ma is egyébként egy szellemi áramlat, a wellness szállodák. A wellness szállodának az a lényege, hogy mindenből van, tudsz egy kicsit szaunázni, tudsz egy kicsit úszni, mert van egy kis úszómedencéjük, na nem egy aréna, de egy olyan kis picurka, meg hát tudsz lovagolni, bowlingozni, squashozni, egy kicsit teniszezni, és az a jelmondatuk, hogy te csak érezd jól magad. Nehogy valamit túlzásba vigyél, úszni akarsz, hát picurkát ússzál. Futni akarsz, hát futhatsz, de nehogy túlzásba vidd, az nem jó. Kicsit akkor úsz. Ez a wellness lényege. Hát a sátán által olyan gyönyörűen beszivárgott ez az a nagyon liberális, ilyen lightos szellemi áramlacson is a kereszténységbe is, és megjelent a wellness kereszténység. Érezd jól magad. Itt nincsen szó Krisztusra való odaszánásról. Itt nincs szó arról, hogy én elköteleztem magamat Jézus mellett, és akkor ő neki élek, akkor a napomat úgy rendezem be, hogy vele kezdem a napomat. Hogy a ügyeimben, a munkámban, a házasságomban, Isten mértéke szerint, a gyermeknevelésben, Isten gondolatai szerint döntök, cselekszek. Nem, itt az van, hogy érezd jól magad. El akarsz menni néhányszor a gyülekezetbe, menj el ott is, érezd jól magad. De ha éppen a gyülekezeti alkalom helyett moziba menj, akkor menj el a moziba, ott érezd jól magad. Bibliát akarsz olvasni, egy picit olvasd Bibliát, nehogy túlzásba vidd. Ez a wellness kereszténység, ez egy borzasztó liberális dolog. És higgyétek el, hogy tele vannak a gyülekezeteink wellness kereszténységek. Teljesen a világon. Tele vagyunk wellness keresztényekkel, akik ezt az érezzük jól magunkat, Jézus mellett kereszténységet élik meg. Tudjátok, egy picit, ha kiparodizálom ezt, a wellness kereszténységben már ugye az van, hogyha látnak téged, minden nap Bibliát olvasnak, akkor rátszólnak, hogy ma is Bibliát olvasol? Hát tegnap már olvastad. Különös módon a gyermekeinknek soha nem mondjuk azt, hogy hát kislányom, ma is reggelizel. Hát már láttak, hogy a héten már ettél reggelit egyszer. Ugye nem mozdul, ez ostobaság lenne, és mégis a wellness kereszténység arra akar téged rávenni, hogy egy ilyen nagyon-nagyon laza, vallásoskodó, nagyon liberális, és mosolom a kulcsot, kényelmes kegyességet éljél meg. Ez se Istentől való. Ez nem Istentől való. A wellness kereszténységbe beleférne az a fajta definíció, amit az 5. osztályos általános iskolás könyvben találtam. A kereszténység lényege szeretet, alázat, puk, kész. De az igazi kereszténység ennél sokkal több. Ennél sokkal, de sokkal több. Ha beszivárog ez a wellness gondolkodása te hitéletedbe, akkor tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy mi az, ami nem fog beleférni a te hívő életedbe. Ami kívül marad, pedig benn kéne lenni. Mondok ilyeneket, hogy teljesen odaszánt élet, igazi szolgálat, hogy valamit én felvállalok, és azt a gyülekezetben Isten ügyért elvégzem. És például nem fér bele a vértanúság, nem csak az őskeresztény időkben voltak vértanúk, a Biblia arról beszél, hogy az utolsó időben megint lesz keresztény üldözés, és lehet, hogy vértanúságot kell egyikünknek, másikunknak Jézus nevért szenvedni. Na de az a kereszténység, amelyik az első üldöztetés, az első próbára hátat fordít Jézusnak, hogy ja, bocs, akkor inkább hitetlen leszek, az hol kereszténység? Hol hit az, amelyik mindig a kényelmesebb utat választja? Vajon mi fér bele a mi kereszténységünkbe? Ideális nekünk ez a wellness kereszténység, mert ez olyan szimpatikus, mert ott olyan kényelmesen érezzük munkat. Vagy te Jézus követője akarsz lenni? Döntsd el, testvér! Volt egy jó 20 évvel ezelőtt egy olasz film, a zenéje annyira fülbemászó volt, hogy valamelyik együttes ha jól emlékszem, talán a Napóleon Bulvár magyar együttes föl is dolgozta, ez a legyetek jók, ha tudtok. Talán néhány bólogató felt látok, akkor a filmet is talán tetszenek ismerni. Egy ilyen wellness keresztjén ideológiával fűszerezett film volt. Nem volt szó benne igazi Jézussal való kapcsolatról, elkötelezésről, hanem ez volt, hogy ó, hát legyél jó, ha tudsz. Légy egy kicsit alázatos, picit szeresd már a másikat is. Testvérek, Jézusnak bele kellett halnia a mi váltságunk árába, hogy megváltson minket. Miért? Mert nem tudunk alázatosak lenni, ha Isten nem ad erőt. Mert nem tudjuk szeretni a fele barátot, ha Jézus nem újítja meg a mi gyűlölködő, szeretetlen szívünket. Mert nem tudunk bűntelenül élni. Ha Isten kegyelme meg nem mos, elveszettek vagyunk. Legyetek jók, ha tudtok. Olyan jól hangzik, de semmi köze a kereszténységhez. Tudjátok, Pál apostol nem azt mondja, hogy legyél jó, ha tudsz, hanem egészen mást mond. Egészen mást mond. Azt mondja, hogy én pedig meghaltam, megfeszítettem Krisztussal együtt a bűn számára és a világ számára, és amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Megfeszítettem, meghaltam a világnak. Egészen más ez, mint hogyha, hát egy picit próbáld meg. Ebből lesz a wellness kereszténység. Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy nem szivárgott-e be, ez egy nagyon veszélyes szellemi áramlat, nem szivárgott-e be a te életedbe ez a fajta nagyon kényelmes kereszténység. Hogy szoktál dönteni? A nehezebb utat választod, vagy a könnyebb utat? Hogy kifarolsz dolgokból, meg ami kényelmetlen, azt már nem. Hogy döntünk? Amikor Pál elbúcsúzik az efézusi vénektől, mindenki próbálja lebeszélni. Sőt, amikor megy Jeruzsálem felé, és megáll így az állomásokon elbúcsúzni a gyülekezetektől, amelyeket alapított, döbbenetes dolgok vannak leírva, megjelennek keresztény proféták, és megjövendőlik, hogy meg fognak kötözni, börtönbe vetnek, megölnek. És mindenki próbálja lebeszélni Pál. De Pál nem egy wellness keresztjén. Nem azt mondja, hogy akkor hát eddig arra mentem, arra van Jeruzsálem, akkor most megyek erre, és akkor nem kötöznek meg, nem börtönöznek be, nem ölnek meg. Nem ezt olvassuk. Pál azt válaszolta nekik, hogy én meghalni is kész vagyok az Úr Jézus nevéért. Sőt, itt elmondja az efézusi véneknek, hogy amerre jártam, Isten bizonyságot tett arról, hogy egy fogság és nyomorúság vár rám. Akik igazán hisznek Jézusban, azt mondja a Biblia, azokat üldözni fogják. Kap egy-két pofont innen, onnan, amonnan a családjából is, egy-két gúnyos beszólást. Mert a világnak az igazi hívők nem tetszenek, mert leleplező egy igazi hívőnek a puszta léte, egy lopó, csaló, parázna, tisztátalan, pénzsóvár emberi élet mellett ott van egy tiszta, egy nemes, egy nem káromkodó, egy Bibliát olvasó. Hát hogy ne szúrná ki a világ szemét egy megszentelt élet? Ne válasszátok a wellness kereszténységet. Nem Istentől való az a fajta szellemi gondolkodás. És a harmadik pontunk, egy kicsit az egyház történelmből veszek egy fogalmat, és alakítok át megint saját gondolataim szerint kreálva egy új fogalmat. Tetszenek emlékezni, hogy voltak az egyház történelemben a flagellánsok. A flagellánsok hát már 4. században megjelennek, de igazán ugye a 13.-14. században van róluk szó. 14. század közepén söpör ugye végig Európában a hatalmas pestis járvány. Nagyon sok, több százer ember meghal Pestisben. A flagellánsok egy egyházi szekta volt, amely ilyen önsanyargató, a hátukat szüntelenül ostorozó, ilyen vezeklő társaság. A 14. század közepén, amikor a pestis járvány volt, a akkor felélettek, illetve természeti katasztrófák idején szoktak ezek feléledni, ezek a szekták. Körbe járták csapatosan Európát, de olyan nagyon-nagyon furcsa módon hívogattak bűnbánra. Tudnélik, úgy beszéltek, hogy hát ez Isten csapása rajtunk ez a pest is, borzasztó ez a világ, borzasztó bűnös, katasztrófa, hogy mi itt élünk, és mindenki, ezek borzasztó bűnösök vagytok ti is, mindenki, és mentek szüntelenül ostorozva magukat. Na most az az érdekes, hogy hát megjegyzik egyház történészek, meg tudósok, hogy nagy valószínűséggel a pestis járványt, hát ők maguk is terjesztették, ahogy így Európa szerte városról városra jártak, minden pestises várost föl kerestek így, és hát vitték az előzőből a következőbe sajnos a kórokozókat. Én alkottam egy ilyen különös fogalmat, hogy flagelláns kereszténység. Tudnélik, ez egy olyan nagyon hamis szemléletből ered, hogy ki kell vonulni a világból, mert ez a világ, ez annyira bűnös, tényleg annyira bűnös, az igaz, de azt mondja Jézus főpap imájában, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Mi nem tudunk kiszaladni a világból a környezetünk bűnei miatt. Akkor ne is próbáljuk meg. A flagelláns kereszténység egy ilyen teljesen elzárkózó, mint hogyha hermetikusan így begubóznánk a világtól, hogy ez a világ nagyon csúnya, nagyon rossz, fúj, itt nem akarunk élni, az életvitelük pedig egy teljesen elutasító, itt is megjelenik a szeretetlenség, és a szeretetlen kereszténység nem vonzó. Nem vonzó. És tudjátok, ezek a megkeseredett panaszkodó keresztjének, a flagelláns keresztjének, akik csak panaszkodnak. Csak keserűek. Ha látunk ilyen flagelláns keresztjént, használom ezt az újonnan kreált fogalmat, akkor az a benyomásunk, hogy ezek nem normálisak. Nem lehet úgy élni a világban hívőként, hogy közben ki is rohantunk a világból. Ezt több helyen leírják a Szent Írásnak az iratai. Isten ide helyezett bennünket. Sőt, mondok egy érdekes dolgot. A hívő ember megtérése előtt ugyanolyan elveszett bűnös volt, mint amikre a flagelláns keresztjének így újjal elzárkózva mutogatnak, hogy hú, de bűnös emberek. Mi mindnyájan elveszett bűnösök vagyunk. Isten a bűnösök barátja. Jézus a bűnösökért jött. És ismerjük azt a mondást, hogy kutyából nem lesz szalonna. Ez egy nem bibliai mondás, de ez hadd fordítsam át úgy, hogy bibliaivá lesz. Isten országában minden szalonna kutyából készült. Tetszenek érteni? Isten országában minden szalonna kutyából készült. Hát ez a fajta megkeseredett világot teljesen önmagából kizáró, szeretetlen, elutasítóan a másik emberhez viszonyuló kereszténység sem biblikus. És most beszéljünk a valódi kereszténységről. Hát ha megkérdeztek volna akár engemet, én nagyon kicsi pont vagyok, úgyhogy senki nem fog engemet megkérdezni a tankönyvkiadóknál, hogy mi is a kereszténység, de ha netán engemet kérdeznének meg, akkor én szerintem minden keresztény ember ezt válaszolná. A kereszténység a Jézussal való élő közösség. Pont. Itt pont lehet. Nem kegyes szavakat meg frázisokat kell bedobni, ennyi. A kereszténység a Jézussal való közösség. Tetszettek hallani a felnőtt konfirmandus fogadalomtétel. Szó nem volt arról, hogy a konfirmandustól azt követelnénk, hogy az egyházi szabályzatot de izibe tartsa be. Nem, nem a szabályok betartása. Én fogadom Jézus Krisztusnak követője, ez az első helyen. Jézusnak a követője leszek. És utána ott van, mert Jézus követői gyülekezetbe járnak, közösséget alkotnak, egymással kapcsolatban vannak, hogy segíthessék egymást, hogyan éljük meg a hitünket. Református egyházunknak hűséges tagja leszek. Szó nincs arra, hogy ez a szabály, az a szabály, ilyen törvény, olyan törvény. Figyeltük ezt? Ez az igazi kereszténység. Az igazi kereszténység élettel van tele. Mert Jézus maga az élet. Az igazi kereszténység az Úr Jézussal való kapcsolat, egy élő közösség. Szeretem az Urat, kapcsolatban vagyok vele. Azért imádkozom, mert hiszek benne, és jó vele lenni. Jó a vele való közösség. Jó olvasni a Bibliát, mert ő beszél a Bibliából én hozzám, és én pedig az imádságban beszélek az én Uramhoz. A kereszténységi lényege a Jézussal való személyes kapcsolat. Lehet millió papírunk egyházi ceremóniákról, ha nincsen élő kapcsolatod Jézussal, semmit nem érnek a papírok. Lehet 72 Bibliád odahaza, de hát ezt nem olvasod, és nincs a szívedben az elolvasott ige, nem ér az semmit. És a kereszténység lényeg, amit megint nem írtak bele a könyvekbe, és annyira hiányoltam, nem azon alapul, hogy én mit teszek az Úrért, ú, de sokan gondolkodnak így. Ő mit tett értem. Ez az Isten szeretett engemet, akkor, amikor én még a bűneimben fetrengtem, a bűn mocskában is, nem is láttam, hogy az mocsok. Ő már akkor szeretett engem, és megváltott Jézusban. Ő hordozta bűneimet, és vitte fel a Golgotára az én bűneim ítéletét. Ő bűnhődött, hogy nekem békességem legyen. Ő halt meg, hogy én élhessek örökön örökké. Ő szeretett engem, hogy én el ne vesszek. Ez a kereszténység. Hát sajnos az ötödikes könyvben egy szó nem volt erről. Krisztus kereszthaláláról, a vele való kapcsolatról, a hitről. Elintézték egy nullát érő mondattal. Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy neked milyen a kereszténységed? Sokféle fogalmat lehetne még alkotni, hogyha egyszer kapok még gondolatot, akkor majd még visszatérünk erre. Ma ezt a hármat vettük. Nem hasonlít a te hívőséged a fitness keresztjénekre? Nagyon fittek, de aki nem ott van, ahol te? Az már senki. Nem hasonlít a te hívőséged a wellness keresztjénekre? Hát érezzük jól magunkat. Kényelmes keresztény élet. Ja, de hát úgy éljük már, hogy nehogy üldözzenek miatta, meg valami komoly dolgot kelljen csinálni. Vagy nem vagy-e ez a panaszkodó, a világon annyira megbotránkozó és elzárkózó, önmagadba zárkózó keresztény, ez a flagelláns kereszténységnek neveztem el. Milyen a te kereszténységed? Vonzó-e? Van-e élő kapcsolatod Jézussal? Ez fog számítani az utolsó napon. Nem azt kérdezik meg, hogy református volt-e, vagy katolikus, evangélikus, vagy baptista. Nem fogják megkérdezni ezt. Volt-e élő kapcsolatod Jézussal? Ha volt, tied a menny. Ha nem volt, életed legnagyobb baja, mert elveszel. Egy olyan történettel fejezem be, amely már sokak által ismerős történet. Megtörtént eset ez. Volt egy iskolában gyermekkori barátok, pattársak, fiatalon, két ifjú felnövekedtek, az egyikből híres színész lett, a másikból pedig lelki pásztor. Teltek múltak az évtizedek, a színésznek hatalmas karrierje lett, a lelki pásztor a maga helyén csendesen szolgált, nem lett ismert nagy igehirdető, de ő szolgált az Urat követve, szeretve hűséggel. Amikor eljött a színésznek a nyugdíjba vonulása, egy hatalmas bankettet rendezett, és eszébe jutott az ő gyermekkori barátja, laza kapcsolatot megtartották, és őt is meghívták a nagy ünnepi vacsorára, és ezen az ünnepi vacsorán aztán sok vendég az ünnepelt színészt közkívánatra, ugye valami műsorszámra kényszerített, hogy valamit adjon elő. És ki tudja, miért ez a színész a 23. Zsoltárt választotta. gyermekkori hittanos élményeiből, és gyönyörűen elszavalta a 23. Zsoltárt, olyan művészien, ahogy tényleg csak a színészek tudnak, akik ezt tanulták, hatalmas tapsihar követte. Aztán mondta a színész, hogy hát az ő lelki pásztor barátja is valamivel szerepeljen, ő ehhez ragaszkodik, és az idős lelkész fölállt, elővette a kopott bibliáját, kikereste belőle ugyanazt a Zsoltárt, a 23-at, és felolvasta. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön leleltet, csendes vizekhez tereget engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engemet. Asztal terítesz nekem, ellenségeim szemlátára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Becsukta a Bibliáját és leült. Nem volt olyan ékes az az előadás, mint a színészé, máshogy hangzott a Zsoltár az ő szájából. Ő úgy olvasta fel, ahogy felolvasta több százszor a haldoklók beteg ágyánál. És az ő előadását, a Zsoltár olvasást nem követte taps, döbbent, néma csend volt. Aztán ezt a csendet a színész törte meg. Tudjátok, mi volt a különbség? Én tudom kívülről a Zsoltárt, ő meg ismeri a pászt. Eljön egy nap, amikor ez fog számítani. Ez fog számítani az én életemben, Klaudia életében, mindnyájunk életében, akik ma itt vagyunk, vagy nem is vagyunk itt, távol levők életében is. Ismerjük-e a pásztort? Van-e ő vele élő kapcsolatunk? Mert ez a kereszténység, maga Jézus, aki szeretett minket, magához von, hogy élj vele szövetségben, és örököld a mennyet. Ámen. Ének szóval feleljünk az igére, testvérek, a 478-as dicséret első versét énekeljük. 478. dicséretünk első versét énekeljük. 478-as énekünk. Rádai Pál írta a feleségének ezt a gyönyörű éneket. Az első verse így kezdődik. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy amit te kínálsz, csodálatos és egyszerű. Az ember akarja tönkretenni, bonyolultá tenni. Oly sok felekezet alkotott már, szabályrendszereket, követelményeket, betarthatatlan dolgokat állít hívei elé. Te pedig mellénk lépsz olyan nagy szeretettel, befogadod azt, aki hozzád menekül bűnbánattal, és csak annyit mondasz, hogy tartozz hozzám. Te lépsz oda mellénk, és ahogy mondja a Biblia, hogy te magad azt mondod nekünk, hogy szeretlek benneteket. Olyan csoda ez, hogy egy szerető Isten szolgál a vétkeink miatt nekünk. Hívogat önmagához, és ingyen kegyelmet ad a hozzá menekülőknek. Urunk, olyan szomorú a sátán munkáját látni a világban, tényleg gonosz ez a világ. Tele van bűnnel, istentelenséggel, tele van a sátán hazugságaival, dezinformációval, a hitről, a kereszténységről. Oly sok emberben él hamis kép az egyházról. Te rólad, Úr Jézus, vagy a keresztény életről. És meg se hallgatják a te szavadat, mert azt hiszik, hogy ez a hamis kép, amit gondolnak, igaz. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te szólítasz meg az igén keresztül. Köszönjük, Urunk, hogy te meg tudsz tisztítani minden előítélettől. Magadhoz vonod a mi életünket, és a veled való élet tényleg csodálatos. Felüdíti a lelket, békességet ad, olyan békességet, amelyre a lelkünk vágyik. Ezzel ajándékozz meg minket. Áld meg, Urunk, ennek a gyülekezetnek minden tagját, kicsiket és nagyokat, a veled való élő kapcsolattal. Használj bennünket is, hogy olyan kereszténységünk legyen, amely vonzó, amely másokat befogad, szeret és hozzá tud vezetni. Olyan hívő életünk legyen, amely nem szellemi áramlatoktól eltorzított, hogy ne fitness keresztjének vagy kényelmet szerető wellness keresztjének legyünk, ne pedig panaszkodók, hanem éljük meg veled a közösséget. Urunk, rád bízzuk szeretteinket, mindazokat, akik fontosak nekünk. Rád bízzuk gyülekezet betegjeit, gyászolókat, özvegyeket, árvákat, minden szenvedőt. Hajolj le hozzájuk, vigasszal, gyógyítással, kegyelemmel. Téged várunk, téged szeretünk, Istenünk. Köszönjük, hogy velünk vagy örökké. Amen. A csendes percben mindenki a saját szíve imádságát mondja el az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja, nem ti választottatok ki engemet, hanem én választottalak ki, és én rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Amen. Testvérek, a záró énekünk a megkezdett 478-as dicséretünknek a másodiktól az ötödik versig énekeljük, tehát 478-as dicséretet keressük ki ismét, a második versétől az ötödikig énekeljük, ó hatalmas Isten, keserűségemben szívemet vidámítsad.